Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Politzer Péter vagyok, filmvágó, ez pedig a Képzene, ahol hétről hétre rendezőkkel és zeneszerzőkkel beszélgetek arról, hogy filmjeikben hogyan talál egymásra kép és zene. Mai vendégem Gárdos Péter filmrendező, forgatókönyvíró, író, aki olyan alkotásokkal vált ismerté és elismerté, mint az egyik kedvenc magyar filmem, a Feleki Kamil és Eperés Károly parádés alakításával készült Uramisten, az 1956-ról humorosan és keserűen mesélő Szamárköhögés, vagy a szülei szerelméről szóló Hajnali Láz. Péter filmében mindig ott van az emberi sorsok iránti érzékenység, a humor és a múlt feldolgozásának bátorsága. Gárdos Péter, Balázs Béla díjas rendezővel beszélgetek itt a Képzenében.
Tanultál zenét?
Kísérletezett velem a család, évekig próbálkozott velem zongoratanítással. Tehát volt egy isteni, egy csodálatos néni, aki feljárt hozzá, Hernád utcában laktunk, és a mamám nagyon jól zongorázott, és úgy gondolta, hogy akkor én is ő nyomdokaiba lépek. Évekig feljárt hozzánk, de nagyon kis kezem volt, maradt is, és igazából nem tudtam oktávot átfogni. És akkor azt mondta egy ponton a zongoratanárnőm, hogy ne kísérletezzünk a Péterrel, mert soha nem belőle igazi zongorista, és én megkönnyebbülten fogadtam, mert nem igazán szerettem zongorázni.
De gondolom a zongoratanárnő miatt nem, vagy az egész nem a zenével
nem,
volt.
Nagyon kedves volt. Nézd, ugye azt találta ki, amitől megbolondultam, hogy ezt az araszabat, ezt a kis kezemmel növelni kell, és állandóan azt a játékot játszottuk, hogy bevizezett egy ilyen parafa darabot, és azon kellett folyamatosan nyomkodnom a kis és a hüvelyk ujjamat, hogy ezt az araszt megnöveljük. És ez fájdalmas volt, nem igazán tetszett, megalázónak éreztem, és azt hiszem, hogy különben sem volt nekem tehetségem a zongorához, általában a zenetanuláshoz sem, nagyon hamisan énekeltem, úgyhogy tulajdonképpen én mindig csodáltam azokat a... Viszont, ha már itt szóba került, és ez érdekes, hogy most hirtelen felrémlik ez az emlék, hogy az anyám úgy akart igazából a zenére rászoktatni engem, hogy vásárolt egy opera bérletet már kettőnknek. Az apám az végképp egy botfülű ember volt, tehát ő nem jött velünk, de ketten tulajdonképpen az opera irodalmat végig látogattuk, amikor én kamasz voltam, vagy kamasszáv lettem, tehát 12 és 15 éves korom között, 3 vagy 4 éven keresztül minden évben megvásárolt nekünk egy 12. 13. sorba az operaházba egy bérletet. És így néztem végig az összes operát, és utána voltak olyan előadások, amelyeket többször láttam, megszerettem, főleg a klasszikusokat, a Verdit meg a Puccinit, tehát ezeket igazából fújtam otthon a fürdőszobában, nem sem hamisan. Tehát a zenéhez való viszonyom az igazából az operabérleteken keresztül vezetett.
Ez azért is furcsa nekem, mert hogy általában az opera az ilyen idősebb korban érkezik meg az ember, ez pont a gyerekek, akik kifejezetten menekülnek a... De tudod,
ez jó, igaz lehet, de ott volt a büfé, és minden egyes alkalommal, amikor elmentünk operába, akkor ugye három felvonásos operánál kétszer is, ki lehetett menni a büfébe, és az opera büféjében a 60-as években, 50-es évek vége fele, 60-as évek elején fantasztikus sütemények voltak. Máig emlékszem az ízükre.
Milyen, valami piramis?
Piramisok voltak, igen. Lúvláb, doba, ezek. Az opera büféjén keresztül ismertem meg az opera irodalmat, de egyébként fura módon nem, mondhatnám azt, hogy untam, de nem. Valamiért szerettem oda járni. Valahogy, amikor tudod, felment a függöny, és megcsapta az embert a díszletnek, a friss díszletnek az illata, és úgy rám zuhant az a zene, tehát miközben zongorázni nem szerettem, és gyűlöltem ezeket az arasznövelő gyakorlatokat, az operába járni szerettem.
Uh-huh. És ez megmaradt, ez az opera rajongásod? Vagy te most hallgatsz például operát?
Milyen érdekes, amit kérdezel, a játékfilmjeim csinálása közben egyszer ez a Het című filmünknek volt, tehát viszonylag elől még, a 80-as években, annyira beleszerettem abba, hogy olyan filmet kell csinálni, amelynek a zenéje valamilyen módon hajaz az operára, hogy egy olyan történetet találtunk ki, az Osváth Andris barátommal írtuk a forgatókönyvet, amelynek első jelenete egy operában játszódik. A Revicki és az udvaros Dorottya, mint a két főhős ülnek az operába, és a Rigolettót, a Verdi Rigolettóját hallgatják. És tulajdonképpen a Revicki egy ponton feláll, kirohan az operából, és elkezdődik egy vesszőfutásra, gyakorlatilag az egész film egy vesszőfutás, és azt kértem a Novák Jánostól, a zeneszerzőtől, hogy én olyan zenét szeretnék, amely tulajdonképpen olyan, mintha Verdi írta volna. Tehát minden egyes slágere, vagy motivuma tulajdonképpen a Rigolettóból jöjjön. És ezt a János nagyon, nagyon felpiszkálta ez a feladat, és ez egy olyan filmünk, a Hetz, amelynek tulajdonképpen a zenéje a Verdi eredeti operájából és a Verdi által, hogy mondjam csak, ihletett Novák zenéből áll. Tudod, akkoriban divat volt, hát ezt ugye a keresztapában lehetett először látni, vagy pontosabban nem először, de ott volt igazából erős, ott vágott mellbe, hogy bizonyos operáknak, bizonyos opera áriáknak a filmes használata az milyen vadállati erejű tud lenni, hogyha jó helyen használják. Tehát olyan helyen használják, ahol tényleg valamilyen köze van a képhez. És ez annyira inspirált engem, hogy valószínűleg ez adta a Hesznek ezt a kezdő ötletét, vagy kezdő löketét, és később is szívesen használtam opera áriákat, vagy opera ária részleteket a filmek zenéjeként. Kifejezetten szeretem, hogyha egy filmben jól tudják használni az operát.
Emlékszel valami markáns filmzenére, vagy olyan filmről, aminek a zenéje megmaradt benned gyerekkorodból?
A gyerekkoromból nem is, de az iskolás koromból igen. Tudik, annyira megmaradt, hogy nekem egy vezérlő elvem lett később a zenehasználathoz. Hirdettek egy tanulmányi versenyt, tehát 16-17 éves voltam, annak az volt a cím, hogy a mai magyar film, az akkori, a mai magyar film útkeresése, és én ezen részt vettem. Abban a tanulmányban, amit írtam, akkor gimnazista koromban, volt egy film, amely nagyon megrázott, és zenei szempontból főleg, és egy külön fejezetet szenteltem ennek a kérdésnek, ez Fábrinak a 20 órája volt. A 20 órában van egy jelenet, amikor a Bodrogi, aki egy falusi orvost játszik, elviszi a főhőst, aki az interjúkat csinálja, a riportokat csinálja ebbe a faluba a lakására, és feltesz egy Edith Piaf lemezt. És ez az Edith Piaf lemez, egy nagyon híres dal, nagyon, talán a leghíresebb Piaf sláger, 4,5 perces sláger, egy fantasztikus sláger, ez végig szól a lemezjátszóról, és ez a két ember, a Keres Emil és a Bodrogi végig hallgatja, szinte a kamera sem mozdul meg közben. Néha látom, hogy forog a lemez. És olyan pofátlannak, és ugyanakkor olyan bátornak gondoltam, hogy valaki megveszi ezt, hát nyilván nem volt olcsó mulatság, a 60-as évek, mondjuk 60, nem tudom, hogy 60, szerintem 63-as vagy 64-es film a 20 óra, hogy valaki 60-as közepén megvásárol egy Piaf számot, beteszi egy magyar filmbe, és ott hagyja első perctől az utolsóig, és nem csinál rá egy montást, hanem hagyja a két színészen, hogy hat rá, és a nézőre is hat. Szóval olyan érdekes hatása van annak, hogy egy zenei motivumot valaki így használ, hogy azt gondoltam, hogy ha én valaha filmhez jutok, hát 8. korom óta tudtam, hogy egy filmrendező szeretnék lenni, és ezt ambicionáltam, akkor én a zenét ugyanilyen pofátlanul szeretném használni, mint hogy Fábri használja a 20 órába.
Mióta van maga is?
8. éve. Irgalmatlan idő. És nem tudom megszokni. Hiába. Pesten nőttem fel, ott jártam iskolába, ott él apám, anyám, mindenki, akit szeretek, és aki valamit számít az életemben. Egészségét! Amit ember megpróbálhat, én megpróbáltam. Hivatás. Könyvek és újra könyvek. Televízió, magnó, rádió, folyóiratok, munka, látástól vakulásig, csak hogy valamivel eltöltsem az időmet. Minden hiába.
És aztán egyetemista koromban hirtelen megszületett a kedvenc filmem. Évtizedeken keresztül ez volt, ma már nem, de ez a Truffaut-nak, az új hullámos Truffaut-nak a Jules Jim című filmje. És ebben megint van egy ugyanilyen.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Igen, pofátlanság, mint az Edith Piaf Fábrinál, hogy tudnélik, a Jean Moreau, aki a főszerepet játsza, az egy ponton elővesz egy gitárt, és elénekel egy számot, elejétől a végig, és egy kis totálba látod, hogy a három főszereplője a filmnek, a két férfi és a Jean Moreau, ülnek egy diványon, illetve egy széken, a Jean Moreau gitározik és énekel, és a kamera meg sem mozdul, és ez körülbelül 3,5-4 perc. Ugye ma már ez elképzelhetetlen, a YouTube-on lévő zenei feldolgozások is 10 másodperces vagy 10 kockás snittekből építkeznek egy zenénél, de hogy valaki megmeri azt csinálni, és most jön az érdekes, hogy ez hatás, hogy egész furcsa módon hat, hogy hallgatom, nézem ezt a filmet, mondom, egy csodálatos zene és egy csodálatos pillanat, bátor filmes pillanat egy ültőhelyben.
Elle avait des bagues à charac noir, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui s'y tomangeola.
avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait la vague de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale.
Most eszembe jutott erről egy történet, hogy hogy lehet játszani a zenével meg a hanggal, ha érdekel, akkor jósan elmondom. Szintén gimnazista korombali élmény, hogy egy időben helyettesített nálunk a Bölcs István, aki magyar, aki kés újságíró lett, mikor nem is akármilyen újságíró, de akkor magyar tanárként a Radnóti gimnáziumban tanított. És egyik alkalommal levitt minket a vetítőbe, a Radnótinak a vetítőtermébe, a gimnáziumába.
Volt a gimnáziumnak saját moziterme?
Volt lent egy termó, lehetett filmeket vetíteni, és levetítette a Sára Sándor Cigányok című filmjét, csak mondta, hogy az a probléma vele, hogy nincs hangja. És megnéztük némán. Ez egy tizenvalahány perces dokumentumfilm. Felmentünk, és utána mindenkivel iratott egy dolgozatot az osztállyal, hogy miről szólt a film. Mindenki leírta, mint gondolt, és három héttel később már rég elfejtettük a kalandot, azt mondta, hogy menjünk le, még egyszer megjött a hangja. Persze az egész ugye egy átverés volt, és levetette a Cigányokat hanggal. De most annyit kell tudnod, hogy ez egy olyan típusú film, amelyben nagyon-nagyon nagy szerepe van a zenének, és a különböző hangoknak, amelyek hol fel vannak erősítve, hol kicsit meg vannak manipulálva. Tehát a hangnak egy olyan szerepe, hangdramaturgiának olyan szerepe van, hogy szinte átformálja a filmhez való viszonyodat. Nem is kicsit nagyon. Felmentünk, megnéztük a filmet, felmentünk, és megint iratott, már rég elfejtettük, hogy mit írtunk korábban, egy dolgozatot, hogy miről szólt a film. És az három órával később felolvasta az ellentmondásokat. És akkor jöttem rá, mondom, filmrendező akartam lenni mindig, hogy te jó Isten, hogy a zenének és a hangnak olyan szerepe van egy film elfogadásában, amelyet, mint néző, ugye nem, te egy élményt kapsz, és nem különíted el a kép és a hang szerepét, de hogyha igazán elkezdesz rajta mesterségbelileg gondolkodni, akkor rájössz, hogy fantasztikus dolgokat lehet elérni, pusztán csak azzal, hogy ott lekeversz zenét, vagy felkeversz egy hangot, vagy akár nem zenét keversz fel, hanem egészen mást.
Amikor egy filmen dolgozol, neked mikor kezdem megjelenni a zene?
Mikor én a filmhíradóhoz kerültem, ez a egyetem után volt, a diploma után nem vettek fel a színművészetére, és ma már nem ismerik ezt a műfajt, Magyar Filmhíradó, a mozikban vetítették játékfilm előtt, egy 10 perces összeállítás volt, oda kerültem, mint filmes újságíró, gyakornok. És ennek az volt a mechanizmusa ezeknek a riportoknak, a riportok készítésének, hogy be kellett adni egy nagyon rövid, egyoldalas vagy kétoldalas témaismertetést, vagy elfogadták, vagy nem, vagy adtak rá pénzt, vagy nem, és akkor elmentél, megcsináltad, és hétfőnként felmentünk annak volt egy saját vetítő, ugye a kettes telepon, a Könyves Kálmán körúton volt egy vetítő, és levetettük a 2-3 perces híradó anyagokat, és ott közölték, hogy belekerülhet-e a csütörtök híradóba, vagy nem kerülhet bele. És akkor jöttem rá arra, hogy sokkal előnyösebb helyzetben vagyok, hogyha én ezeket ellátom, ezeket a híradókat zenével. És ezt miért mesélem? Azért mesélem, hogy mikor jöttem erre. Nagyon hamar rájöttem, hogy zenével nagyon jól lehet kereskedni, és aztán keményen vissza is értem vele. A tévfilmről azért ez egészen más. Amikor az Uramisten csináltuk, akkor egy elképesztő aljasságot csináltam zeneügyben. Gyorsan be kell avatnom téged, meg a nézőt, hogy készül egy játékfilm tulajdonképpen, hogy készült legalábbis a 80-as években. Úgy készült, hogy az ember folyamatosan vágott különböző változatokat, lement a vetítőbe, megnézte. Általában ezek 2-3 órás első összevágott anyagok voltak. Nagyon kevés embert eresztettünk be ide. Tehát ez tényleg egy munkakópia volt, tehát kellett hozzá bizonyos gyakorlat, hogy elfogad, hogy ez majd egyszer lesz egy igazi film lesz, de most még egy félkész dolog. És természetesen állandó ott volt velem, nagyon jobban voltam már akkor a Novák Jancsival, ami az első filmjeim zeneszerzője volt, az Uram Istené is, és azt mondtam neki, hogy János, én elmondom neked, hogy én mit képzelek. Két kedvenc filmem volt akkor, az előbb, mint egy Jules Jim, és a másik van egy Mitta nevű orosz rendezőnek egy csodálatos filmje, az a cím, hogy Ragyog csillagom. Ez a filmet azért érdemes megnézni, mert fantasztikus zenéje van, elképesztő zenéje van. Na most ennek a két filmnek a zenei anyagát, ezt átirattam a hangosztályon, tehát ennek a két játékfilmnek, és azokat a helyeken, ahol én képzeltem zenét, alávágtam ezeket a egyébként fantasztikus filmek fantasztikus zenéjét. És abba a borzalmas helyzetbe kényszerítettem a Jancsit, a Novák Jancsit, hogy ő ilyen, pontosan ilyen zenéket szerezze nekem, mert azok ki voltak azért találva, hogy oda arra a részre, csak arra 15 másodpercre, csak arra a másfél percre, ott megszólalt valami, hát ezek már világhírű filmek voltak, és világhírű zenék voltak, és azt mondta, hogy megbolondítom. Hát őt nem kényszeríthetem arra, hogy ő ilyen zenéket nem tud csinálni különben sem. Tehát hogy... De én ragaszkodtam hozzá, mert képtelen voltam megnézni ezeket a munkakópiás változatokat úgy, hogy nem volt alatta már igazán hangulat. Uh-huh. És persze becsapja az ember magát, mert sokkal látványosabb ezekkel a zenékkel megnézni egy filmet. De inkább becsaptam magam, mert bizonyos hatásokat annyira szerettem volna már korábban látni, hogy ezeket alávágtuk a vágóval ezeket a zenéket, és rákényszerítettem szegény Jánost, hogy pont ilyen stílusú, pont ilyen hangulatú, pont ilyen minőségű zenéket. És aztán nagyon boldog voltam, amikor megteremtette ezeket a zenéket, és megcsinálta, és már így nem feleltem el, ugye ezt ennek az Uramistennek a zenéjét 3 napig vettük fel a zeneterembe a Gyarmat utcába. A Márta Pista vezényelt, a Novák zenéjét a Márta Pista vezényelte, és ott ismerte, ott futtam először össze a Dés Lacival, aki végigfújta, vagy a szakszofonját, mert nagyon sok szakszofonszám volt ebben a filmben, és az a 3 nap után kijöttünk, mikor megvolt az egész zenefelvétel, megvolt, hogy az a hajnal 3 nap után azt a boldogságot, azt az örömet, hogy megcsináltuk, hogy ez olyan, amilyennek képzeltük, és ez jobb, mint a ragyog-ragyog csillagon, meg a Zsülés Zsim zenéje. Ez valami lett. Ezt máig nem tudom elfelejteni.
Gyere már.
Majd lesz valami.
Menjetek csak haza. Még egy fél óráig enyém a mozi. Kibéreltem.
Én nagyon érdekes, mert az Uramistennek olyan speciális a zenéje, van egy ilyen cirkuszi kikiáltó világa, de mégsem az, tehát mégsem egy egyszerű cirkuszi zenéket használtatok benne, és hogy én nem emlékszem, hogy akár a Zsülés Zsimbe ilyen típusú lett volna.
Nem, ilyen típusú nem volt, de akkor volt, megmondom, ez honnan van. Ez onnan van, hogy nekem ha megkérdezted, hogy gyerekkoromban volt-e meghatározó élmény, az egyik a Piaf volt, a másik pedig egy másik Fábri film, ezt most nagyon sokan ismerik, mert az a zene szintén azt gondolom, hogy egy 1000%-os találmány és csoda, az a Körhinta zenéje. Amikor a Jancsival először leültünk beszélgetni zenéről, egy egészen más, akkor még messze nem volt arra rálátásunk, hogy valaha játékfilmet fogunk csinálni, de dokumentumfilmet már csináltunk, akkor mondtam neki, hogy tulajdonképpen én nekem az igazi filmzene az a Körhinta zenéje, ami egyébként egy vásári, egy nagy cirkuszi zene, és a másik, ugye nekem Fellini kedvencem volt, a másik pedig az Amarkord, amelynek ott van szintén ez a, ugyanaz a Nino Rota, ami a filmzenéje, hát ez maga az a zene, amely az ember állandóan vágyik. Tehát a Jancsi tudta, hogy nekem túl ezen a két film, amit alávágtam, nem, valóban a Zsülés Zsimben nincs cirkuszi zene, de hogy a vágyaimban, és ugye az első jelenet az egy lépcsőn való lejövés. Feleki Kamil jön le a lépcsőn, a Nemzeti Szálló lépcsőjén, és oda kellett egy olyan zene, ami megteremti ezt a lejövést, ezt a, uh-huh. hogy valaki megjelenik egy nagyszabású ember uh-huh. lépcső tetején. És ez volt a cirkuszi ős, ez volt az Amarkord, uh-huh. az Amarkord ihletése.
Aha.
És egyébként Feleki Kamil, aki egy operett,
hát, na.
A legnagyobb operett sztár volt. Vele nem is tudom, valamit énekelget a filmben, dudorászik.
Hát ne viccelj, hát a legnagyobb botránya a filmnek, ha megengeded, akkor azt elmesélem. Van-e a filmnek egy jelenete, ugye a történet, aki nem látta volna, már pedig gondolom, ma már nem néznek egy 1984-es filmet az emberek, az, hogy egy fiatal cirkuszi artista meg akar vásárolni egy idősebb illúzionistától egy számot, a fiatalt az Eperjes Károly játssza, az idősebbet öreg illúzionistát, a Feleki Kamil. Ez a szám pedig az, hogy valakit betolnak jégbezárba egy cirkuszi porond közepére, tehát effektív jégbe van fagyasztva, és egy mozdulatra az jég szétreped, és ott áll, hát majdnem mesztelenül, de győztesen az illúzionista, aki oxigén nélkül és mínusz 30 fokban valahogy életbe maradt. Na, ennek a számnak a trükkjét akarja megvásárolni a fiatal artista az idősebbtől. És az idősebb nem adja semmiképpen, és egy ponton a fiatal elrabolja ezt az idősebb illúzionistát, és bezárja egy pincébe. És van köztük egy folyamatos párbaj, és ennek a párbajnak egy csúcspontja ebben a pincébe zajlik, amikor mind a ketten elkezdenek egy olyan zenét énekelni, amely az ő korukra a legjellemzőbb. A Szamóca egy korabeli, egy akkori 80-as évekbeli slágert énekel, és a hosszas gondolkodás után úgy dönt a Kamil, hogy ő pedig elfogja nem szövegbe, hanem lalázva énekelni az Én apukám egy olyan híres bohóc volt című számot. Nem gondoltuk, hogy ebből valaha probléma lesz. Ugye ez úgy van, hogy az Én apukám egy olyan híres bohóc volt. És akkor össze is vágtuk a filmet, és a film utolsó vágása, nem, már össze volt vágva, az utolsó fényelés előtt csak felhívtak a Hungaro filmből, hogy tudom-e, hogy ez a szám, ez nem egy magyar szám. Ez az Én apukám egy ilyen híres bohóc volt, ez egy magyar szöveggel megy, de nem egy magyar szám, ez egy német szám, és a jogok egy amerikai jogtulajdonosnál vannak, most megkérdezik, hogy megadják a jogot. És elkezdtek levelezni vele, 3 nap múlva megjött a válasz, megadják, 15 000 dollár. Hát ez a 80-as években elképzelhetetlen összeg volt, szóval hát olyan volt, hogy ez kizárt. Hát, bementem a stúdió, mondták, hogy ne hülyéskedj, úgy szinkronizáld le egy más számmal. Mondtam, ne hülyéskedjetek, hát hogy szinkronizáld, mert ez megvan, ezt nem lehet ilyen közeliben fel, mert aztán nem, hát meg lehet csinálni, a Szamóca majd az meg tudja csinálni fiatal. Én tudtam, hogy a Kamil erre képtelen lesz, és főleg nem képtelen lesz, nem akarja csinálni, és akkor felmentem hozzá, soha nem vesztünk össze, üvöltött velem, hogy képzeled. Azt mondja, akkor adjuk el a házadat, a lakásodat, 15 000 dollár, az nem pénz, én ezt nem fogom tudni felénekelni. És akkor letérdeltem, könyörögtem, csókolgattam a kezem, nem csinálhatod ezt velem, én nem vághatom ki ezt a jelenetet, ez a legszebb jelenet a filmnek, meg kell. És akkor nagy nehezen 3 hét után rábeszéltem, de gyűlölt érte. És akkor bejött vagy nem is emlékszem, milyen számot énekelt rám, most már egy magyar számot, amit egy magyar dolgot énekelt. Tehát nagyon nehéz volt, gondolj bele, hogy ezt 25-ször neki kellett menni. Ennek egy folyamatosan fokozódó hangerővel megy, ezt minden alkalommal eltalálni. Emlékszem, hogy 2 napig csináltuk, tehát 2x12 órán keresztül berekett, többször otthagyott, felállt, közölt, hogy befejezte, ő ezt az egész filmet gyűlöli, nem csinálja tovább. Szóval egy olyan küzdelem volt, végül sikerült, máig megtanultam, hogy az ember nagyon nézzen utána, hogy milyen filmet, milyen zenét használ, még akár motivumaiban is, tudod, ezek nagyon drága mulatságok.
Kicsit olyan, mint ami a filmben is megtörténik, tehát, hogy te könyörögtél a Kamilnak valamiért, ugye a Szamóca is könyörög, hogy adja el.
Pontosan így van.
De azért neked sikerült jobban.
Neki is sikerült.
És egyébként a Kamil, ő egy ilyen zenei ember volt?
Tehát, igen. Igen. Nagyon szeretett, és forgatások közben is néha hajlandó volt énekelni. Elképesztő tömegű történettel ajándékozott meg. Erre a speciálra az énekszámra meg különösen készült, mert hát ő tényleg egy operett sztár volt.
Tatta 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 tat
Mielőtt átmegyünk a következő filmre, a Szamár köhögésre, amit szintén Novák János volt a zeneszerződ. Meséld el, hogy hogy találkoztál a Novák Jánossal, és miért?
Kaptam a stúdiótól egy musz feladatot, amit nagyon nem akartam megcsinálni, mivel a Tanácsköztársaság nem tudom hányadik évfordulójára csináljak egy dokumentumfilmet. És nagyon nem volt hozzá kedvem, és hogy mi. És emlékszem, hogy állandóan hallgattuk a Cseh Tamás lemezeket, és a Cseh Tamás lemezeknek a borítóján sokszor szerepelt az a pár zenész, aki a Cseh Tamás körül sertepelt, és együtt csinálták a dolgokat, és az egyiknek úgy hívták, hogy Novák János. Vettem egy nagy levegőt, felhívtam, megszereztem a telefonszámát, és egy cukrászdába találkoztunk először, és mondtam neki, hogy figyelj, van nekem egy ilyen musz feladatom.
A musz az minek rövidítése?
Musz, mondja németül, kötelező. Meg kell csinálni. Mi lenne, hogyha leülnénk, és valami egészen vad dologot csinálnánk? Azt mondja, mire gondolsz? Hát mondom, arra gondolok, hogy olyan jók ezek a Cseh Tamás dalok, valamit ki kéne találnunk, valami szöveget, nem tudom, hogy ki írja, mi, és az alá kéne zenét tenni, és arra valamit összevágnék. És akkor azt mondta, hogy figyelj, nekem van egy... Én Adit nagyon szerettem, és nekem van egy csomó Adit dalom, amit én zenésítettem meg. Gyere, felhozom, egy párat megmutatok. És akkor felmentem hozzá, előszerte a gitárját, és több Adit dalt lejátszott, de az egyikbe azonnal beleszerettem. Ez az Adinak a Ló kérdez. A Ló kérdez című verse volt. Egy csodálatos dolgot csinált rá a Jancsi, és mondtam, hogy figyelj, hát ez lesz a vezérmotívum. Erre a dalra én össze fogok vágni egy arra, hogy milyen volt a világ 1919-ben, és így kezdődik valóban a film, azért a cím, hogy a gondolat él. 70-es évek, majd 84-ben jutunk hozzá az első játékfilmünkhöz, az Uramistenhez, és ezt a Novákkal sikerült elérnem, úgyhogy a Novákot én, ettől nagyon jó barátok is lettünk, de hogy tényleg összeforrott, mint alkotóként a nevünk egy csomó filmben és csomó filmhez, sőt, televíziós műsorokban is, és nekem nagyon sok mindent köszönhetnek a Jancsi fantasztikus zenéjének, többek között az Uramisten meg a Szamár köhögés zenéjét is.
És hogy dolgoztok együtt? Gondolom, egy idő után már kialakult valami, és már a Szamár köhögésnél nem egy ilyen tempzenéket használtál.
Nem. Iszonyú szerencsém volt, ha elmeséletek egy ennyire szubjektív dolgot, de talán nem fog megkövezni érte, akkor ő egy nagyon komoly családi drámát élt át. És akkor azt mondtam neki, hogy ez a, amilyen mélyen most vagy, és amilyen ebből kell merítkezned, mert ez nagyon jót fog tenni az alkotáshoz, mert akkor az ember azt hitte, hogy igazán, de ma is azt gondolom, hogy nem biztos, hogy árt az ember pokorra megy, szóval bizonyos értelemben nem, főleg zenei ügyben nem biztos, hogy árt, hogyha túlság, ha nem jókedvében írja, hanem fájdalmában írja, és ez olyan elképesztő erővel hatott a Jancsi életére, már a saját személyes drámája, amit akkor volt, hogy a harmadik héten elkezdtük vágni a filmet, a harmadik héten felhívott magához, és azt mondta, hogy megvan a motivuma. Ez egy dologot el kell mesélnem, hogy értsd, hogy én nagyon sokáig ma is, mikor nézek egy filmet, ma már nem divat, ma már ugye a 60-as, 70-es szerzői filmekben az volt a zenei dramaturgia, hogy volt egy úgynevezett vezérmotívum, és arra a vezérmotívumra készült a film valamennyi zenei, hogy mondjam, csak darabja. Tehát ha úgy tetszik, az volt a film fő zenéje, de az alzenék, amelyek egyébként ki voltak találva különböző más részekhez, akár vidám, akár szomorú más részekhez, azok ebből a fő zenéből, ebből a fő motívumból táplálkoztak. A Novák Jancsival, amikor elkezdtünk erről a filmzenéről beszélgetni, akkor neki is...
Szamár köhögésről,
és akkor az Uramistenik, ez volt a fő hogy mondjam, csak zenei dramaturgiai elképzelése, akkor azt mondtuk, hogy a filmnek van egy alapzenéje, egy olyan zenéje, amelyikről mindenki fel fogja ismerni majd később azt a... Tehát asszociálja hozzá a mozit. természetesen nem arról van szó, hogy ezt szól végig, mert az elviselhetetlen lenne, de hogy, hogy ezt a motivumot hányféleképpen szólaltatja meg, akár más hangszerrel, akár más hangszereléssel, akár csak két hangot belőle, vagy három hangot, amire a nézőnek nem kell odafigyelni, hogy ez abból van, de tudat alatt ő pontosan fogja tudni, hogy ez a fő motivumnak egy alváltozata. Mm-hmm. Ebben mindketten szentírásként hittünk. Uh-huh. Tehát ezt nem kellett külön beszélni, és amikor három héttel később, mondom, a vágás után három héttel később felmentünk, és ő akkor lezongorázta nekem a szamárköhögés zenei, ami aztán később a zenéje lett, akkor rögtön tudtam, hogy ez a fájdalom, amit akkor élt, az igazi ihleti erőként működött, mert ez egy elképesztő zene lett, és máig azt gondolom, hogy a Jancsi részéről teli találat.
Motívumzenék vannak abban a filmben, hanem vannak ilyen kis, hogy mondjam, tehát hogy azért mondtam az elején, hogy te egész különlegesen használod, mert nem csak az történik, hogy van egy motívum, és akkor van egy jelenet, és akkor alá van tolva, hanem
igen.
Sokkal kifinomult, hogy nevezik ezt, ilyen kis töredékek?
Töredékek, igen, 4 másodpercek, 5 másodpercek. Aha,
és ez viszont nagyon, nagyon kivételes, szerintem én most elég sokat foglalkoztam magyar filmzenékkel, és nem nagyon emlékszem, hogy lenne más rajtad kívül.
Megbolondultam, annyira idegesített, és annyira izgatott ez a kérdés. Hát amikor elkezdtük, a Rigó Mari volt a film vágója, és ebben nekem nagyon komoly partnerem volt, és ez nagyon, nagyon fontos, hogy akik a filmnek ezen a pontján a születésen részt vesznek, azok nagyon érzékenyen álljanak hozzá azokhoz a kérdésekhez, hogy hogyan, mitől kezd el működni, vagy mitől kezd el elhalni egy filmhatás. És azt, hogy például mikor használ zenét, és mikor nem szabad zenét használni, ez egyébként minden filmnek a saját törvénye, csak hogy rájössz erre a törvényre. Tehát felfedezed el, hogy az a mozi, amit csináltok, annak az a szabálya, az a szabályrendszere, hogy itt használsz zenét, itt meg nem használsz. Bármennyire, hogy mondjam, csak az eredeti elképzelés szerint oda azt képzelted, hogy van zene, de nem szabad, mert egy szélzúgás erősebb, vagy egy puszta csönd sokkal erősebb hatás, mint bármit oda alá keverni. Ez egy olyan izgalmas és különös játék, én ezt szerettem legeslegjobban a filmcsinálásban. Nagyon sok mindent szeretek, de az, hogy mikor ott ülsz a vágószobában egy kész, összevágott filmmel, és elkezded, és van egy csomó ötleted, melletted ül a zeneszerző, a Jancsi mindig bejött ezeknél a pontoknál, és azt mondtuk, hogy nézzük meg ezt a dolgot, ez működik itt? És mind, hát persze akkor nem volt még zenefelvétel, akkor az zongorán, vagy ő egy csomó hangszeren játszott egyébként, alá megcsinált nekem 5 másodperctől másfél perces etapokat. És akkor azt mondtuk, hogy igen, de ez nem jó ide. És akkor kipróbáltuk azt, hogy bementünk a hangstúdióba, és azt mondtuk, hogy ide harangzúgást tegyünk alá, és akkor alá tettünk harangzúgást, de ez se jó ide. Amíg megtalálod azt, hogy mitől lesz egy hangdramaturgia igazán hatásos, odavaló, mondom, ez a filmnek az a saját törvénye, csak hogy rájössz erre a törvényre. Tehát elkezd neked sugni a film. Nem te erőlteted rá a saját elképzelésedet arra az adagra, hanem ő beszél hozzád, hogy itt valami kéne, nem tudom pontosan még, hogy mi. És akkor Jancsi azt mondta sokszor, hogy figyelj, hazamegyek, holnapra meg lesz. És vagy holnapra, vagy 3 nap múlva valamit hozott, és vagy tetszett, vagy nem tetszett, de legtöbbször aztán mindig megtaláltuk, hogy ez tetszik.
anya még nem jött haza. Veled még mi van? Mondd, te itt áll?
Franciska! Felpofosztam a Takács Bélát! Felpofosztam egy embert! Hát, én is fel tudok fofozni egy embert, ha nagyon kell. Istenem, ugye? Elszaladt a kezem.
A Noák János után több zeneszerzővel is dolgoztál.
Igen.
Több típusú, több fajta filmet is készítettél. Hogy ki az, akiről még mesélnél, és beszéljünk még.
Mondok egy történetet, ami egy drámai történet, és nagyon, nagyon belső, és fogok beszélni egy zeneszerzőről. A legutolsó filmünk a Hajnali Láz volt, és ez zeneileg nem akart megszületni. Úgy kezdődött, hogy belépett egy izraeli koprodukciós partner a filmbe, adott egy bizonyos mennyiségű pénzt, és a film közepén, tehát már kint forgattunk Jeruzsálembe, amikor egy vacsorán előállt azzal, hogy ő a pénzt egy bizonyos feltétellel adta, de nem akart előhozakodni azzal, míg nem ismerkedtünk igazán meg. Egyébként ez a forgatásnak a kinti forgatásnak a felén, 8 napig forgattunk itt Jeruzsálemben, a 4. napján volt, egy vacsora közben, azt mondta, hogy az ő fia zeneszerző, és neki az a feltétele, az a pénz, amit ő be lesz, megszerzett, hogy az a zeneszerző lesz, legyen a film zenéjének a szerzője. A fia, akiről életemben nem hallottam. És mondtam, hogy hát hogy gondolja, általában én szoktam kiválasztani a munkatársakat, ha ezt előre mondta volna, akkor nem kellett volna az ő pénze. De azt mondta, hogy akkor jó, akkor döntsem el, de akkor ő most itt kiszáll a dologból, 4. nap után. Teljesen, tehát meg voltam zsarolva, tehát életemben ilyet nem éreztem. Mondtam, jó, hát akkor ki ez a fiú? Mondta, hogy az ő fia az egy Amerikában tanulta a zeneszerzést. Nagy, fantasztikus tehetség, átad nekem két DVD-t, ami meghallgathatom. És akkor hazamentünk a szállodába, az egész stáb, ugye nem csak én voltam ott, de teljesen fel voltunk háborodva, és ott éjszaka meghallgattuk. Biztos, hogy van olyan ember, aki ezt a zenét szereti, ez egy nem zene volt, hanem egy dodekafóni, egy olyan dolog, ami nem voltak dallamok benne, össze volt vágva különböző, a kilincs hangjától a fűrész hangig mindenfajta dolog, modern zene volt ilyen értelemben, de hát eszembe jutott volna, hogy egy film alá ilyet tegyek. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az egyik kedvenc zeném, ugye többször is több zene szóba került, de az egyik kedvenc zenemről nem beszéltem, a volt egyszer egy vadnyugatnak, a Morriconinak a zenéje, mert az speciál, hogy valaki a füttyöt vagy egy szájharmonikát használ hangszernek, hát ez egész, az is forradalmasította bennem a zenéhez való viszonyomat. De hát ez nem, ez az izraeli-amerikai zeneszerző nem, úgyhogy nem lehetett belőle kibújni, összevágtuk a filmet, és mondtam, hogy küldjön akkor nekem zenéket, és küldött ilyen különböző hangokat, és minden alkalommal visszaírtam, hogy nem jó, újat kell küldeni. És ő fáradt el. A harmadik hónapban azt mondta, hogy nem bírja tovább. Ah. És akkor felkértem valakit Magyarországról, aki egy nagyon ígéretes fiatal zeneszerző volt, nem ismertük egymást, és az se tetszett. Sokat dolgozott vele, hetekig, és elhozta az anyag, több változatot csinált, és egyik se tetszett. És elhatároztam, még soha életemben nem csináltam ilyet, hogy 3 zeneszerzőt, nem mondom a nevüket, csak a harmadikat fogom mondani, mind a 3 nagyon jó filmzeneszerző, behívok és megkérdezem, hogy hajlandó-e részt venni egy versenyben. Meg fogom nekik mutatni a filmet zene nélkül, ez volt a Hajnali Láznak a 100 perces változata, és mind a 3 csinál ha belemennek abba, tehát hajlandók részt venni egy olyan versenyben, ahol csinálnak egy a megnézés után 1 vagy 2 héttel valamit megmutatják, és én ez alapján dönthetek, hogy kire van szükségem, és hol csináltam ilyet, és tudom, hogy rengeteg, hát ezt nagyon meg lehet szólni a ház elejét, hogy ilyenbe belementem. Amerikában hallottam, hogy van ilyen, de Magyarországon még nem. Ez 3 nagyon bátor és nagyon lelkes zeneszerző volt, és belementek. És a 3-ból egy volt, amelyikbe azonnal beleszerettem, ezt egy Pacsai Attila nevezetű úriember volt, nagyon jóba is lettünk az Attilával később. Azt éreztem, hogy ez a zene, ez őt megérintett. Őt valamit megérintett a filmből, és valamit hasonlót gondol a dologról. Hát ez a szüleimről szóló mozi, egy csomó olyan dolog van benne, ami nagyon személyes. Tehát itt nagyon-nagyon sok olyan szubjektív elem volt, amit egyébként nem nagyon szoktam. És az Attila az fantasztikus zenét csinált, és aztán később, mikor megnyerte Parmába egy nemzetközi filmzenei versenyen, megnyerte a legjobb zenét, akkor azt gondoltam, most igen, ez visszaigazol engem mindenféle értelemben. Tehát ez volt az utolsó nagy zenei élményem filmmel kapcsolatban, hogy ott beletaláltam, beletrafáltam egy tízesbe.
Köszönöm a beszélgetést Gárdos Péter filmrendezőnek. Az említett filmeket kiváló minőségben láthatják a Filmio streaming platform oldalon. A teljes adás elérhető a podcast csatornákon. A beszélgetés videóverziója pedig a Képzene YouTube csatornáján nézhető vissza. További információkért keressék az adás Facebook oldalát, a korábbi adásokat visszahallgathatják a www.képzene.hu oldalon. Az adást Weininger Gabriella szerkesztette, producere Karle Gábor volt. A beszélgetést készítette és vágta Policer Péter.